Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 168. dicséret első és második versét. A 168. dicséret első verse így kezdődik: Ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Szent és irgalmas Istenünk, dicsőség illet téged, amiért szent fiadban, ami Urunk Jézus Krisztusban gyermekeiddé fogadtál minket. Most, mint a te gyermekeid, mint egymás testvérei gyűltünk egybe, hogy téged együtt magasztaljunk, igédet hallgassuk, életünkkel igazán számot vessünk igazságod és akaratod fényében. Hálát adunk neked, hogy minket meghallgató atyaként ismerhetünk téged, aki egyúttal tudod, hogy saját erőnkből eléd állni képtelenek vagyunk. De könyörülő Istenként szent lelkedet adtad nekünk, hogy élő kapcsolatba léphessünk veled. Mindezért kérünk, küldd el közénk lelkedet, hogy lehessünk igét hallói, befogadói és megtartói. Ugyanis hisszük és bízunk abban, hogy fiadért ezt meg is cselekszed, és nem azért, mert mi jók és méltóak lennénk erre, hanem azért, mert könyörülő Isten vagy. Így kérünk, hogy hallgassál meg minket. Amen. Az ige hirdetésére készülve énekeljük az előbb megkezdett dicséretet, a 168. dicséret harmadik és negyedik verseit. A harmadik vers így kezdődik: Nagy jóságodra méltók nem vagyunk.
Thank you.
hallgassa meg a gyülekezet, azt az igét, amely alapján az Úr szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom. Ez az ige megírva található a János szerinti evangélium 18. fejezetében, a 18. fejezetben is a 28-tól a 32. versig terjedő szakaszban eképpen. Jézust Kajafástól a helytartóságra vitték. Kora reggel volt. Akik vitték, maguk nem mentek be a helytartóságra, hogy ne legyenek tisztátalanokká, hanem megehessék a húsvéti vacsorát. Pilátus ekkor kijött hozzájuk az épület elé, és megkérdezte, milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen? Ezt válaszolták. Ha ez nem volna gonosztevő, nem adtuk volna át neked. Pilátus erre ezt mondta nekik. Vegyétek át ti, és ítéljétek el a ti törvényetek szerint. A zsidók így feleltek, nekünk senkit sincs jogunk megölni. Így kellett beteljesednie Jézus szavának, amelyet akkor mondott, amikor jelezte, milyen halállal kell meghalnia. Amen. Kedves gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A nagyheti eseményeket leíró evangéliumi beszámolóknak van egy közös pontja, egészen Jézus elfogatásától a Golgotáig, amiről tanúskodnak az evangélisták, és ez az egy közös pont pedig, hogy Jézust a különböző hatóságok és hatalmasságok megpróbálják lehetőség szerint minél gyorsabban kiszolgáltatni egymásnak, és minél gyorsabban továbbadni egyik fél a másik félnek. Jézus ezekben a történetekben egyrészt nem kívánatos személyként jelenik meg, és ehhez hozzájön a mai napra rendelt igénkben az, hogy egyenesen passzív, nem cselekvő személyként, szereplőként tűnik ki. Hogy egy ilyen hasonlattal érzékeltessem, egy egészen bürokratikus esemény sorral van itt dolgunk, ahol kimondani is rossz, Jézus szinte egy tárgyá válik az őt körülvevő, a rajta uralkodni és ítélkezni akaró emberek kezében. És mint valami papír darabot a hivatalok egymás között úgy küldik egyik szintről a másikra, egyik hivatal a másik hivatalnak. A zsidó nagy tanács és a csőcselék célja pedig teljesen egyértelműen rajzolódik ki, Krisztust minél előbb a vesztő helyen látni. Mint már említettem, Jézus teljesen háttérbe szorul. Ott van ugyan, de cselekedeteit, érzéseit, gondolatait és reakcióit János nem említi ebben a mai szakaszban. Nagyon ritka az az evangéliumi tudósítás, ahol ugyan ott van Jézus, ott van jelen, de nem ő a főszereplő, nem ő az egyik hangsúlyos szereplője a történetnek. Itt ez a történet, ez a dráma tulajdonképpen két szereplőssé csökken. Egyik részről ott van a nagy tanács, illetve a zsidó nagy tanács egyes képviselői, és másik részről pedig ott van Poncius Pilátus. És a két fél között elkezdődik a vita, az alkudozás, az igazi nagy politikai játszadozás. Pilátus megtehetné, hogy kivégzi Jézust, de ő nem akarja mégse megtenni. Minden politikai hatalma és befolyása meg lenne hozzá, hogy halálos ítéletet hozzon felette, de ő ezt nem akarja vállalni. Ő sokkal inkább a zsidókra hárítaná ezt a hálátlan feladatot. Meghátrál és nem szeretne beavatkozni. A zsidó nagytanács esetében azonban pontosan fordított a helyzet. Ők szívesen végeznének Jézussal, ez az egyetlen céljuk, ők azonban nem tehetik meg, hogy végezzenek velük, vele. Ugyanis nincs joguk ahhoz, hogy halálos ítéletet hozzanak bárki felett is. Azt ugyanis a római uralkodók, a népen uralkodó rómaiak már rég megvonták a tanácstól. Hogy egy ismert magyar szólásra utaljak, a zsidó nagy tanács jelen esetben csak ugatni tud, de harapni nem. Semmi hatalom nincs a kezében. Kedves testvéreim! A csodálatos éppen az ebben az igazán rideg, feszült és indulatokkal teli ige szakaszban, hogy a főszereplő mégiscsak az a bizonyos harmadik szereplő. Az, aki csak jelenlétével van ott, csak a jelenlétével szerepel, és akiről hallgat a beszámoló, és éppen azért, mert ő maga is hallgat. Az igazi hatalom, mint mindenkor, ebben a történetben is Jézus Krisztus kezében van. Ő cselekszi ebben a nagy felfordulásban a legtöbbet, ugyanis áldozati bárányként némán vár a sorsára. Ott van ugyan Pilátus, aki tehetne valamit, de mégse tesz semmit. És ugyan ott van a nagy tanács, vagy a nagy tanács egyes tagjai, akik szeretnének tenni valamit, de nem tehetnek semmit. Azonban Krisztus jelenlétével, és már csak a puszta jelenlétével is kétszeresen igent mond az eseményekre. Ő ugyanis akarja is, és meg is fogja tenni. Ő meg akarja, és meg is fogja váltani az embert. Micsoda ellentét húzódik ebben az igében az emberek és az Isten fia között, hogy aki igazán sürök forog, aki összeesküszik, és egy percre nincsen megnyugvása, valójában nem tesz semmit. Az irányítás az Isten fia kezében van, aki csak áll és némán hallgat. Egyrészt nagyon kiózanító, bűnbánatra indító mozzanat ez. Mi gyakran azonosítjuk magunkat a Szentírás különböző szereplőivel. Mi rendszeres bibliaolvasó emberek, rendszeresen a gyülekezetben ige hirdetést hallgató, halló emberek, gyakran azonosulni tudunk különböző bibliai személyekkel. Így lehet például, hogy József, Mózes, Illés, Pál, vagy akár Péter apostol egy-egy cselekedete, egy-egy megnyilvánulása mögött önmagunkra ismerhetünk. De milyen nehéz az, amikor a nagyheti események során nem éppen pozitív, sőt kifejezetten és csakis negatív emberi jellemek tárulnak elénk. Milyen ritkán, vagy talán soha nem gondolunk bele, és nem akarunk azonosulni ezekkel az emberekkel, vagy az ő cselekedeteik mögött esetleg a mi cselekedeteinket felfedezni. Pedig mind Poncius Pilátus, mind pedig a zsidó nagy tanács tagjainak a gondolkodása, az életvitele, az ügyhöz való hozzáállásuk mögött nagyon is jellemző, általános emberi jellemeket fedezhetünk fel. Pilátus ugyanis, ha ezt meg lehet fogalmazni, messze a lehetőségei alatt teljesítő emberként tárul elénk. Nem akarja megtenni azt, amit megtehetne. Akár fel is menthetné Jézust, ő nem akar állást foglalni. Neki tényleges hatalom van a kezében, nagyon sok adatot neki, de ő visszaél ezzel a nagy felelősséggel. Csak azt nézi, hogy megfeleljen a döntése, vagy éppen a tartózkodásra mind a római császárnak, mind a feljebbvalóinak, és megfeleljen a döntése úgy, ahogy valamennyire a népnek is. Másoknak akar tetszelegni, és talán észre is veszi ebben a szakaszban azt, hogy Jézus nem biztos, hogy okkal van jelen a perben, de mégse tesz semmit. A nagy tanács tagjai pedig pont ellenkezőleg messze a lehetőségeik felett akarnak cselekedni, teljesíteni. Nagyon érzékletesen adja vissza János evangélista az egész passió történetben és a nagyheti történésekben azt, hogy a nagy tanács tagjai milyen szánalmas módon mennek egyik helyről a másikra, és nagyon ironikusan tárja elénk az ő hozzáállásukat az ügyhöz. teljesen világos, hogy nekik ebben a történetben nem osztottak lapot. De ők mégis az ügyeskedéseikkel, különböző cseleikkel többet és többet akarnak annál, mint amit megtehetnének. És a végén tudjuk, hogy elérik a céljukat. Számomra mindenképpen elgondolkodtató az, hogy ezek a kicsinyes, gyenge emberi vonások, törekvések mellett milyen hatalmas is az Isten törekvése és az isteni cél. Emberi törekvéseink, mulasztásaink, akarásaink mellé állítva, mennyire más az Isten akarata. A nagyheti időszak, tudjuk jól, hogy valamennyire a bűnbánat és az önvizsgálat időszaka is. És feltehetjük talán magunknak is a kérdést az ige kapcsán, hogy hol van a mi helyünk, mi bízatott ránk. Ahhoz, hogy ne olyan céltévesztésben élő emberként éljünk, mint itt a történet emberi szereplői, hanem valóban helyünkön lévő emberekként. És ez a bűnvalló ráismerés bizony meghozza a gyümölcsét, és bátorításul szolgál. Bátorít minket mindenképpen, hiszen világossá válik a sorok között olvasva, hogy a történelmet nem az ember irányítja. Elképzelhető ugyan, ahogyan itt is olvassuk, hogy Isten tűr, hogy néma marad, de végül az ő akarata érvényesül, ahogyan igénk végén olvashatjuk is ezt a nagyon felszabadító gondolatot, hogy végül így kellett beteljesednie Jézus szavának, amelyet akkor mondott, amikor jelezte, milyen halállal kell meghalnia. A látszólag kaotikus történések mögött, történéseken keresztül oda jut ez az egész történet, hogy tulajdonképpen minden az Isten rendje és az Isten akarata szerint történt. A mai kor emberére nagyon jellemző, hogy úgynevezett Isten bizonyítékokat keres és vár. Olyan jeleket, amelyekből egyértelműen következhet, hogy Isten létezik-e, és ha létezik, akkor milyen Istent ismerhetünk meg. Nálunk keresztényeknél talán ez a fajta Isten keresés nem jellemző. De mi magunk is sokszor feltesszük a kérdést mind egymásnak, mind saját magunknak, hogy amikor valami rossz történik az életünkben, valami nem várt fordulat következik be, hogy hol van, hol volt Isten ilyenkor. Miért engedte, hogy ez meg ez megtörténjen velem? És ilyenkor szoktuk egymást, vagy saját magunkat azzal vigasztalni, hogy semmi sem történik véletlenül. Mindennek célja van, mindennek rendelt helye van az életünkben. És tudjuk jól, hogy ez nem mindig jelent igazi vigasztalást, ez egy nagyon nehéz szavak ezek, nagyon nehéz ezt hittel átélni, amikor valami nagy csalódás ér minket, amikor valami rossz történik. És éppen ezért hirdetem a testvéreknek itt a gyülekezetben azt az örömhírt, hogy nekünk semmilyen helyzetben sem szabad lemondanunk annak a nagy igazságnak a megvallásáról, hogy Jézus Krisztus Úr a mindenség felett, Úr a történések felett, és Úr az életünk felett, akinek az akarata nélkül még egy hajszál sem eshet le a fejünkről, ahogyan hitvallásos iratunk is bizonyságot tesz róla. Ha ott, Jeruzsálemben, ebben a helyzetben, amikor a zsidóság és Pilátus nagyon összeveszett, és hatalmi játszmát játszottak Jézus előtt, még ebben a helyzetben is ő maradt az Úr, abban a helyzetben, amikor nem szólt, amikor nem tanított úgy, mint akinek hatalma van, amikor nem gyógyított senkit, akkor mennyivel inkább ő az Úr, ami minden történésünk felett, amikor lelke által szól, amikor lelke által tanít és gyógyít minket. Ünnepvárásunkban tehát szembesülhetünk emberi természetünkkel, bűnbánatot tarthatunk, de erőt is meríthetünk abból, hogy Krisztus az ilyen nagy kiszolgáltatottságában, mely a Golgotáig csak egyre és egyre fokozódik, nem véletlenek csúf együttállása, és nem is a nagyhatalmak játékának az eszköze, hanem a legnagyobb hatalom, a Szent Háromság Isten akarata az, ami történik, mely arra irányul, mely azt akarja, hogy minket megszabadítson, még ezen a nagyon súlyos áron is. Úgy legyen. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk.